Mai beszélgetésünk témája a törvény működése. A muzulmán jogról, a sariáról azt mondtuk korábbi adásainkban, hogy szent jog, a keresztény kánonjog megfelelője. Milyen témákat ölel fel ez a jogi rendszer?
Ugye ez a jogi rendszer, mint arra már korábban is utaltam, két részre bontható. Egyrészt szabályozza ember és Isten, tehát a hívő és az Isten kapcsolatát, másrészt pedig az ember és a fele barátja kapcsolatát. Ennek megfelelően van két része, az Isten joga és az embernek a joga. Az Isten joga az szorosabb értelembe vett vallási kötelezettség, az ember joga pedig egy vallásos embernek a kötelezettsége a társadalom iránt. Na most az Isten joga tulajdonképpen a muszlim öt kötelessége körül szerveződik. Ugye ez közismert, hogy az iszlám öt pillérének az egyike a hitvallás, a másik az ima, a bőtölés, az alamizsna a szegényeknek és az zarándoklat. Ez az öt kötelesség van. Ha megnézzük a jogrendet, akkor tulajdonképpen az első része ennek az öt kötelességnek a részletes feldolgozása.
Láthatnánk egy konkrét példát arra, milyen fejezetekre oszlik a saria egy népszerű tankönyve?
Igen, hosszú időn keresztül az egyik legnépszerűbb málikita tankönyv a következő fejezetekre bomlott, tehát oszlott. Mit kell mondani a nyelvnek és hinnie a szívnek a vallási kötelezettségekkel kapcsolatban? Ugye ez a saháda, a hitvallás. Miért kell mosakodni és rituális tisztálkodást elvégezni? Ugye az imát az csak tisztán szabad, tehát ezért minden muszlim jogi könyv, amelyik az Isten jogával foglalkozik, a tisztaságnak a fogalmával kezdődik. Mit jelent a rituális tisztaság? A víz és a ruha tisztasága. A rituális tisztálkodás törvénye, szunna szerinti és Isten parancsa szerinti rendje. A mosdás. A tajammum, ha nem találunk vizet. A tajammum az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha a sivatagba vándorol valaki, és nincs víz, csak homok, akkor hogyan tudja homokkal bedörzsölni magát, az hogyan helyettesíti a mosdást. A cipő letörlése. Tehát, hogyha befejezte az ember a vándorútját. Az imák neve és időpontja. Ugye itt áttértünk a tisztaságról már magára az imára.
Igen.
Az imára hívás. Az imát kísérő kötelező cselekedetek és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok. Az imám és az imám mögött imádkozó személy. Az imádkozók csoportjára vonatkozó előírások. Leborulás a Korán olvasása közepette. Ima utazás idején. A pénteki ima. Ima veszély idején. Ima a két ünnep idején és a takbír a Mínánál. Tehát ugye az a rándoklat alkalmával elvégzett ima. Ima napfogyatkozáskor. Ima esőért. Amit a haldoklóval kell tenni, lemosása, felöltöztetése, szállítása és eltemetése után. Ima temetéskor és a halottért. Ima halott kisgyermekért és lemosdatása. Ugye ez volt az ima, a második kötelezettség, most jön a harmadik kötelezettség, a bőjt. Ugye a lelki visszavonulás. Ezzel el is intéztük a bőjtölést. Jön a következő kötelezettség, a szegények számára fizetendő adó, a zakát. Adó pénzre, termékre, állatra és így tovább. Állatokra fizetendő zakát. A bőjt megtörése fejében fizetendő zakát. Ugye ezek voltak az adózással kapcsolatos előírások. És aztán utána az utolsó, a zarándoklat. A zarándoklat és a kis zarándoklat. Áldozatok. Tehát itt a különböző fajta áldozatokat taglalják. Az Eid Kabir alkalmával, ugye a Ramadán végén az egyéb állatáldozatokat, gyermekszületésekor bemutatott állatáldozatot, áldozat vadászatkor, körülmetélés alkalmával, tiltott étel vagy ital elfogyasztása után, ugye áldozattal jóvá lehet tenni. És utána még egy kötelezettség, amelyik nem tartozik az iszlám öt pilléréhez, ez a dzsihád, a háború. Az iszlám érdekében folytatott háború, majd pedig végül az eskü és a fogadalom. Tehát ezek a hakullá, az Istennek a joga. Ugye ez a könyvben a 14-től a 173. lapig tart, ugye egy arab kiadásról beszélünk, És innentől kezdődik az emberjoga a 173. laptól a 329. lapig. Azaz lehet látni, hogy az Allah joga 159 lapos, az emberjoga 156 lapos. Tehát valamivel kevesebb. Az emberjogában szerepelnek a következő fejezet címek: házasság, válás, visszavonható válás, és így tovább. Itt meg kell jegyeznem, hogy a házasság egy eufémista fordítás, ugyanis itt a nemeknek a kapcsolatáról van szó, és azt vizsgálja, hogy ki az, aki tabu, és ki az, aki nem tabu. És aki nem tabu, azzal kapcsolatban milyen jogi kötelezettségei vagy jogai vannak. Tehát például rabnőkkel kapcsolatos rendelkezések, rabnőktől származó gyerekek. Tehát az egyda az új házasság előtti kötelezési várakozási idő. Ugye ennek az a célja, hogy lehessen tudni, hogy ki a gyereknek az apja, hogyha gyerek születik. Tehát, hogyha eltelt kellő idő, akkor nem lehet vitatkozni utána, hogy a terhesség mikor kezdődött. A nafaka, az elvált nőt vagy az özvegyet megillető vagyon. És az isztibrá, a rabnők átadása új gazdájuknak. Ugye ez mondom, így családon belüli dolognak számított a rabnőknek a kérdése. Tehát el annyira, hogy például egy fiú számára tabu volt az apjának a felesége, még akkor is, hogyha szabaddá vált, de ugyanúgy a rabnője is, ugyanúgy tabunak számított. Következő, eladás és szerződés, ugye ezek már a kereskedelmi akciók. Végrendelkezés halál után, rendelkezés szerződéssel, az ágyasanya esetében, stb. Elővétel, ajándék, alamizsna, zárolás, zárok. Vérontás és büntetése, ugye ez a büntetőjog. Bírói ítélet és tanúskodás, tehát ez az eljárásjoggal kapcsolatos eljárások tartoznak ide. Örökösödés. Kötelezettségek, kötelező szunna, ajánlott cselekedetek. Körülmetélkedés, öltözet, és itt lehet látni, hogy teljesen eltérünk attól, ami az európai jogfelfogás, mert szabályozzák azt, hogy hogyan kell hajat vágni, testünk bizonyos részeit eltakarni, és így tovább. Utána jön az étel és ital. Tehát mit szabad enni, és mit szabad inni. És most aztán teljesen európai jog számára elképzelhetetlen területre tévedünk. Üdvözlés, engedélykérés a házba belépésre, a Korán olvasása, Allah említése, tehát hogyan is miként kell Allahot említeni jámbor embernek, Allahhoz való fölkiáltás, az utazás megkezdésére szolgáló szavak, és így tovább. Továbbá, gyógyítás, varázslás, asztrológia, kasztrálás, a kutyák, mármint a szomszéd kutyájához és a saját kutyához való viszony, rabszolgákkal való bánás. Továbbá, álom, ásítás, köhögés, tehát hogy hogyan kell ezeket a cselekedeteket végrehajtani. A nard és egyéb társas játékok, ezek a különböző keleti játékok, tehát az ostábla és más hasonló, például a sakk. Lóverseny és íjászat, valamint ugye a befejező rendelkezések a könyvbe. Tehát lehet látni ezen a felsoroláson, hogy ez a jog, ez nem azonos a mi európai jogrendünkkel, mert az, hogy hogyan látogassuk a szomszédot, hogyan lépjünk be a házába, ezek nálunk az illemtan körébe tartozó dolgok, ő náluk ezt a vallási törvények szabályozzák.
Igen, kétségkívül egy rendkívül színes és érdekes felsorolás volt ez. Beszéljünk egy kicsit a büntetési tételekről. Tartalmaz-e a saria büntetési tételeket, mint a mi jogrendszerünk? Hallani ugyanis megkövezésekről, kézlevágásokról. Ezek mennyiben jelentik a jogrendszer részét?
Ugye, mint említettem, van az Isten joga és van az ember joga. Az Isten joga tartalmaz bizonyos esetekben, nem minden esetben tartalmaz büntetési tételeket, és ezeket kötelezően el kell végezni. Tehát ott nincs semmiféle alkudozásnak helye. És van az ember joga, az ember jogában is lehetnek bizonyos büntetési tételek, de ott lehet alkudozni. Tehát az Isten joga, teszem azt, ha valaki megszegi a vallási parancsot és részegeskedik, akkor a korbácsütéseket megfelelő számba el kell viselni, és ezen nem lehet sem alkudozni, se nem szabad kihagyni. A bírónak nincs mérlegelési joga, semmi sem. Az ember jogáról van szó, például gyilkosságról, akkor ott lehet alkudozni és lehet mérlegelni. Tehát ha a rokonokkal meg tud egyezni, kifizeti a váltságdíjat, akkor elmaradhat a a büntetés. Márpedig a büntetés az a vérbosszúnak, a taliónak az elveit követi, tehát szemet szemért, fogat fogért. Tehát, hogyha megölték, akkor őt is meg kell ölni. Ha a másiknak testi fogyatékosságot okozott, akkor neki is ugyanazt a fogyatékosságot kell okozni. Tehát, hogyha mondjuk kiverte a szemét a szomszédjának, akkor az őt is ki fogják verni, és így tovább. Tehát itt lehet alkudozni, meg lehet fizetni, pénzbe meg lehet váltani. Ugye ezen kívül a muszlim eljárásokban csak a váddal lehetett foglalkozni, az egyéb dolgokkal nem. Tehát, hogyha valakit megvádoltak például házasságtöréssel, és ugye miért hát megfelelő megkövezés abban az esetben, hogyha más feleségével vagy házastársával követel, hogyha nem volt más házastársa, akkor csak megfelelő korbácsütés számot kellett elviselni, hát ami épp elég volt. Ugye akkor, ha azt állították, hogy ők jegyesek, akkor tulajdonképpen ez nem tartozott az eljáráshoz, ennek a vizsgálása, ebben az esetben elengedték őket. Uh-huh. Tehát, hogy ezek nagyon komoly büntetési tételek, de nagyon sok olyan eljárásjogi előírás van, amelyik alapján ki lehetett bújni a következmények alól. Tehát tulajdonképpen a dolog az életben nem olyan borzasztóan szigorú, mint ahogy ez látszik, ha csak valamilyen egyéb oknál fogva valakivel nem akarnak leszámolni, mert akkor végrehajtják rajta a megkövezést, vagy bármiféle mást. Tehát ez, mondom, bizonyos esetekben megvolt, de más esetekben nem. Tehát példának okáért ugye az ima elvégzése kötelező, ez parancs, ennek az elhagyása bűn, de ha elhagyja valaki, nincs büntetési tétel. Uh-huh. Na most a törvénynek egyéb előírása is olyanok, amelyek tehát különböző fokozatokat tesznek lehetővé. Van, ami kötelező, tehát ilyen mondtam az ima példának okáért, vagy a böjtölés. Ennek az elvégzése kötelesség, tehát nem dicsőség, hanem kötelesség, elhagyása bűn. De ima közben például az, hogy tisztán imádkozzunk, ez is egy vallási előírás, egy törvény, de ez ajánlott. Tehát, hogyha valamilyen oknál fogva nem sikerül, akkor attól még elvégezheti az imát. Aztán vannak olyan esetek, amelyek indiferensek, tehát például a törvény szabályozza, hogy a tisztasági mozdulás végzésekor meddig kell ugye a hajig, a fülig megmosni az arcot, hogy kell közben hüvelykujjat tartani, de hogyha ebbe valami eltérés van, hát akkor nem történt semmi, ez indiferens, igen. Aztán vannak olyanok, amelyek nem ajánlottak ugyan, de nem is tilosak. Tehát ilyen például a hazugság. Tehát, hogyha az ember hazudik, de azért, hogy kikerüljön valamiféle nagyobb rosszat, akkor ez a hazugság ugyan nem ajánlott, de nem is bűn. Tehát ugye itt gondoljunk arra, amikor tömegesen hamis adatokat diktálnak be a határa érkező migránsok. Ugye nem ajánlott, de nem is bűn, tehát nyugodtan megtehetik. És vannak olyan dolgok, amelyek tilosak, amelyeknek az elkövetése bűn. Tehát ilyen öt dolog van, ugye a házasságtörés, valakinek a megvádlása házasságtöréssel, a lopás, a rablás és a gyilkosság. Tehát ez az öt dolog van, ami büntetési tételt vonhat maga után, és erre meg vannak állapítva a különböző büntetési tételek, de mint mondtam, itt lehet alkudozni a sértett felekkel. Na most a rendszerrel kapcsolatban meg kell jegyezni mindenképpen, hogy a törvényi előírások alapján megszabott kötelességek, tehát hogy mi az, ami kötelező és elhagyása bűn, illetőleg mi az, ami elvégzése bűn és elhagyása pedig nem jelent dicsőséget, ugye, mert el kell hagyni, tehát nem szabad. És a közötte a három másik kategória az ajánlott, a teljesen indiferens, illetőleg a nem ajánlott. Ez a rendszer ismert az ókori sztoikus filozófiából is, és ott kalonnak nevezik a jó cselekedetet, ugye ez a pulchrum Ciceronál a latin szövegekben, pontosan ugyanazt jelenti, hogy szép. Fura módon arabul is hasannak nevezik, amelyik azt jelenti, hogy szép. Uh-huh. Ugye a rossz cselekedeteket, a tilosakat, az ötödik kategóriát a görög filozófiában, tehát a sztoikus filozófusok Aiskronnak, tehát csúnyának, Cicero turpénak, tehát csúnyának nevezi, és furán módon arabul is kabih, ami azt jelenti, hogy csúnya. Tehát még a terminológia is azonos, és közben az indiferens cselekedetek is ugyanígy vannak beosztva, hogy ajánlott, teljes mértékben indiferens, illetőleg nem ajánlott, de még azért nem is tiltott. Tehát tulajdonképpen fölmerül itt is, hogy a muszlim jogrend merített az ókori példákból, nagyon nehéz lenne a kapcsolatot a kettő között bizonyítani, de vannak olyan jelek, amelyek arra mutatnak, hogy itt többről van szó, mint véletlen terminológiai egyezésről, rendszerbeli egyezésről. Itt valószínűleg valamiféle genetikai kapcsolat van a kettő között. Tehát a muszlim jogrendnek a forrása ugyan a Korán, de ahogy elrendezték a jogrendet, abba az ókori példáknak nem csak az analóg következtetések révén, hanem egyéb módon is lehetett valamiféle hatásuk.
Egyébként egyformán vonatkoznak a törvények mindenkire, vagy vannak kivételek?
Elvileg egyformán vonatkoznak, de az egyforma vonatkozás már a törvénybe bele van építve, hogy nem egyforma. Tekintettel arra, hogy a nők és a férfiak között például van különbség, az örökösödés vonatkozásában nők a felét öröklik annak, amit a férfiak. A tanúskodás vonatkozásában ugyan két nőnek a tanúskodása ér annyit, mint egy férfinak a tanúskodása. Ugye vannak esetek, amikor valaki ki van zárva a jogainak a gyakorlásából, tehát teljes korúnak kell lenni, értelmi képességeinek a birtokába kell lenni, tehát a bíró ezeket megvizsgálhatja, hogy teljes korú értelmi képességeit birtokolja. Más jelent a teljes korúság, tehát ha a saját ügyeinek a intézésére képes és az vallási kötelességeit tudja teljesíteni, az teljes korú. Tehát például egy 12 éves gyerek általában teljes korúnak számít már, tehát jogilag fölnőttnek számít az iszlám szerint. Ugye a lányok még 9 éves koruktól meg már férjhez mehetnek. Ugye nem kötelező, de megtehetik, és ezt a szüleik szokták elintézni. Tehát vannak ilyen megkötések. Van egy másik fajta különbözőség is, nevezetesen a muzulmán törvények közül vannak olyanok, amelyek személyre szólnak, tehát minden egyes muszlimnak a kötelezettségei, és vannak olyanok, amelyek csak a közösségnek a kötelezettségei. Tehát személyre szóló kötelezettség például az ima, ez mindenkinek kötelező. De például az iszlámban kötelező az iszlám védelme, a dzsihád például, a háború folytatása a hit védelmében, ez csak azok számára kötelező, akik fegyverforgatásra alkalmasak, tehát nem mindenkire. És ugye az egyiket fardulájának nevezik, tehát személyes kötelezettség, a másikat fardul kifájának nevezik, tehát az elegendőségnek a kötelezettsége. Tehát a muszlimoknak kötelességük megvédeni a vallásukat, de csak annyinak kell elmenni a háborúba, amennyien elegen vannak ahhoz, hogy megvédjék, és akik alkalmasak arra, hogy megvédjék. Ráadásul ugye a muszlim közösségnek kötelessége gondoskodni a társadalom jólétéről mindenféle szempontból. Tehát kötelessége gondoskodni arról, hogy az egészségügyi ellátás meg legyen, azaz legyenek orvosok. De nem kell mindenkinek elmenni orvosnak, hasonlóképp kell lenni tanároknak, de nem kell mindenkinek elmenni tanárnak, hanem fardul kifája, az elegendőség kötelezettsége terheli a muszlim közösséget, azaz magyarul annyi orvosnak kell lenni, amennyi elegendő, annyi tanárnak kell lenni, amennyi elegendő, és így tovább. Tehát a fardul ajn és a fardul kifája között eleve van egy különbség. Ugye ráadásul, ha megnézzük, ugye itt egy fejezetet, ugye többször említettük a vallási háborúnak a kérdését, amelyik sokakat szokott izgatni, ugye, mert a szent háborúval szoktak Európába borzongást kelteni az olvasókban. Ugye először is a szent, mint olyan, mint fogalom, tehát egészen másképp szerepel a kereszténységnél, és egészen másképp az iszlámban. De azt nem mondom, hogy teljes mértékben ismeretlen számokra a szent, de messze menne mást jelent, mint nálunk. Tehát a háború szent semmiképpen sem szent. Tehát ez a dzsihád, ami azt jelenti törekvés, buzgolkodás, mármint Isten ügyébe való törekvés vagy buzgolkodás. Igen. Tehát ennyi a dzsihád, tehát amit szent háborúnak szoktak nevezni. Ugye ebben a kapcsolatban az előbb említett törvénykönyvnek a megfelelő passzusát, ugye a Málikita jognak a passzusát felolvasom, amelyik a dzsihádot tárgyalja. Tehát a dzsihád vallási kötelezettség, amelyet egyesek teljesíthetnek. Tehát nem mindenki, hanem egyesek teljesíthetnek, kiváltva e kötelezettség alól másokat. Tehát ez nem mindenki terhel, ez a kötelezettség. Számunkra, tehát itt a máliki taritust követőkről van szó, helyesebbnek látszik tartózkodni a harctól addig, amíg el nem hangzik a fölszólítás Allah hitének követésére, föltéve, hogy az ellenség nem támad előbb. Itt magyarázatot kell közbefűznöm, ez a hittérítő háborúkról szól, és a muszlim hittérítés az nem úgy történt, hogy elmentek és a hittérítők elkezdték hirdetni az igét, hanem úgy történt, hogy elment a hadsereg, körbevette a falut, és felszólították a falu lakosait, hogy térjenek át az iszlámra. Na most két lehetőség volt, vagy áttértek, vagy lekaszabolták őket. Tehát mondjuk ez volt a hittérítésnek a normális menete. De nem volt szabad addig megkezdeni a kaszabolást, amíg a felszólításra nem válaszoltak. Tehát várni kellett. Meg kellett adni nekik a lehetőséget, hogy válaszoljanak. Tehát tartózkodni arctól addig, amíg el nem hangzott a felszólítás Allah hitének a követésére, föltéve, hogy az ellenség nem támadott elő. Ha támadott, akkor természetesen védekezni kellett. Ezek után vagy megtérnek, vagy ha könyvbirtokosairól van szó, azaz magyarul keresztényekről vagy zsidókról, akiknek van szemkönyvük, tehát a Biblia, a dzsizját feladott név fizetnek. Tehát ha ezt elfogadták a dzsizját, akkor mentesültek a háborútól. Tehát szabályozta, hogy ki az, akit szabad megtámadni, és ki az, akit bizonyos feltételek teljesítés esetén nem volt szabad megtámadni. Ha nem, akkor háborút indítanak ellenük. Tehát ha nem fogadták el a dzsizját, akkor ő ellenük is háborút kellett. A dzsizját akkor lehet elfogadni tőlük, ha ki van rájuk terjesztve a mi törvényeink érvénye. Azaz magyarul az ummának a részeseivé válnak. Uh-huh. Tehát a muszlim közösség részeseivé válnak, elfogadják az iszlám törvényeit, csak az ő saját berkeiken belül, tehát például a házasság ügyeit a keresztény vagy a zsidó törvények szerint végezheti, de az, hogy hogyan kell elmenni háborúba, hogyan sem, ezt már az iszlám, hogyan kell adót fizetni, ezt már az iszlám szabályozza. Tehát a dzsizját akkor lehet elfogadni tőlük, ha ki van rájuk terjesztve a mi törvényeink érvénye. Ha távolabb vannak a mi területünktől, azaz magyarul az iszlám világán kívül vannak, akkor nem lehet tőlük elfogadni a dzsizját, ha csak át nem költöznek a mi területünkre. Ellenkező esetben háborúzni kell velük. Tehát magyarul, ha Magyarországra jöttek, akkor nyugodtan le lehetett mészárolni a keresztény lakosságot, mert távolabb volt. Eddig a bevezetés. A következő részletkérdés. Az ellenségtől megfutamodni súlyos bűn. Tehát ugye a háborúban való viselkedés. Ha az ellenség száma kétszeres, vagy annál kevesebb, tehát kétszeres túlerővel szemben még kötelező volt fölvenni a harcot. Ha kétszeresnél többen vannak, akkor nem az. Az ellenséggel harcolni kell, legyen az uralkodó jámbor vagy bűnös. Hozzá kell tennem összehasonlításként a keresztes lovagoknál ötszörös túlerővel még mindig szembe kellett szállni. Tehát ő náluk kétszeresnél meg volt húzva a tár. A következő része a dzsihád szabályozásának. A hitetlen foglyokat meg szabad ölni, kivéve ha amánt biztosítják, tehát biztonságot kaptak. Tehát ez egy szóbeli ígéret.
Igen.
A nekik tett fogadalmat nem szabad megszegni. Nem szabad megölni a nőket, a gyerekeket, ugyanis azokból lesznek a rabszolgák, de ezt ide nem írták be a szövegbe. Tehát nem szabad megölni a nőket, a gyerekeket, el kell kerülni a szerzetesek. Ugye a keresztény papokat mindig szerzeteseknek nevezik, ők a kettő közt nem tudtak különbséget tenni. Tehát el kell kerülni a keresztények, szerzetesek és a rabbik megölését abban az esetben, ha nem harcoltak. Ha harcoltak, akkor szabad megölni őket. Hasonlóképp azt a nőt is meg kell ölni, aki harcolt. A muszlimok számára a megadott legkisebb amánt kell megadni a többinek. A nőknek és a serdületleneknek, ha fölfogják jelentőségét, mások szerint akkor, ha az imám engedélyezi. Tehát ez a foglyokkal kapcsolatban. Most jön a lényeg. A hadi események után a zsákmány ötöd részét az imám kapja. Négyötödén a hadsereg tagjai osztoznak. Ez érvényes az ellenség területén folytatott harcok esetén. Tehát ugye itt az imám, ha kapja, az nem azt jelenti, hogy föltétlenül, hogy ez az imámé lesz, hanem ugye az imám ebből fizeti az özvegyeket, a gyerekeket. Tehát ebből a közösség számára különböző szolgáltatásokat nyújt. Csak azt a zsákmányt osztják öt részre, amelyet ló, vagy teveháton végrehajtott küzdelem, vagy csata során szereztek. Ugye ez egy olyan előírás, amelyik már azért már többé-kevésbé értelmét vesztette. Semmi kivetnivaló nincs abban, ha a zsákmány szétosztása előtt a küzdelemben résztvevők elfogyasztják az ételből vagy a takarmányból azt, amire szükségük van. A zsákmányból csak azok részesülnek, akik részt vettek a harcban, vagy attól a dzsihád érdekében a muszlimok ügyének szolgálatában maradtak el. Megkapják részüket a betegek és a lesántult lovak is. A lókét, a lovas egy részt kap. Nem kapnak semmit sem a szolgák, és a nők és a serdületlenek, ha csak nem alkalmasak ez utóbbiak a fegyverőserlésre. Az ellenség közül az iszlám hitre térők megtartják sajátjukat abból, ami a muszlimoké, ez számára megengedett. Ha valaki vásárol valamit az ellenségem a javaiból, akkor annak árát meg kell fizetnie. Azaz lehet látni, hogy tulajdonképpen ez a vallási törvény ebben az esetben a háborúnak a szabályt, a vallás érdekében folytatott háborúnak a szabályait tartalmazza részletesen. De ha megnézzük a szöveg hosszát, akkor kiderül, hogy több mint a fele a zsákmány szétosztásával foglalkozik, mint vallási kötelezettséggel, és a kisebbik része avval, hogy hogyan és miként indítsuk meg a háborút, hogyan kell viselkedni, hogy az bátornak számítson, mi legyen a foglyokkal. Ez a kisebbik része. A dzsihádnak a fogalmát ma viszont kiterjesztették, azt mondták, hogy a dzsihád, a vallás értelemben folytatott háború, ez a saját rosszaságunk ellen folytatott háború. Tehát tulajdonképpen a dzsihád az a vallási íratoknak a tanulmányozása, és ez a nagy dzsihád. A kis dzsihád az, amikor fegyverrel a kezünkben kiállunk az iszlám ellenségeivel szembe. A nagy dzsihád mindenkinek a kötelezettsége manapság, fardul ein, a kis dzsihád a fegyveres harc, pedig, mint láttuk, fardul kifája, az elégségesség követelménye alá esik.
Köszönöm a beszélgetést!
Szombatesti beszélgetés című műsorunkat hallották, az iszlám vallása és kultúrája. Marót Miklós professzor úrral Zalányi Viktória beszélgetett.